Kedves csőti gyülekezet, újévi isteni üzenetként, személyes üzenetként olvasom számotokra Ezékiel proféta könyvéből, amely a már felolvasott ige szakaszból, a 36. részből, a 26. és a 27. verset eképpen. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Kedves gyülekezet, új év elején talán az az érzésünk, hogy ilyenkor újra kezdhetünk mindent. Ez egy tiszta lap, amit még nem firkált össze senki, még nem öntöttük le kávéval, még egészen tiszta, bármit írhatunk rá, bármit festhetünk rá, szép alakot, tájképet, bármit. És ez jó is van így, miért ne reménykedhetnénk abban, és miért ne reménykednénk abban, hogy ebben az évben valami jobb, valami több fog érni bennünket, mint tavaly. Higgyük is ezt, és bízunk is ebben. De azért fontos tisztában lenni azzal, hogy mi attól még nem változunk meg, hogy egy új évet írunk. Mi maradtunk ugyanazok, mint tegnap voltunk. Maradtak ugyanazok a ruháink, ugyanazok a körülményeink, ugyanazzal az autóval jöttünk, ha autóval jöttünk, és ugyanolyan a gyülekezet is. Nem történt változás. Ugyanazok a falak, ugyanazok az emberek ülnek itt is, ugyanúgy ti jöttetek el, mint akár tavaly, és mi sem változtunk meg. Azért mondom ezt, mert a mi életünk alakulását legtöbbször a külső dolgok, a körülményeink megváltozásától várjuk. Egy új évtől, egy új munkahelytől, egy új feleségtől, új férjtől, egy új kocsitól, egy új szituációtól, akár új énekek, új zenék éneklésétől, vagy új emberektől a gyülekezetben, vagy új gyülekezeti háztól, de valójában még ezektől mi nem változunk meg. Hányszor látjuk azt, hogy valaki elválik férjétől, vagy feleségétől, és az az ok, amiért elvált, azt viszi magával a következő házasságba. Habár az alany, a társ, az más, de ő ugyanaz maradt, és ugyanúgy kezeli a problémákat, és ugyanúgy jár a gondolkodása, és ugyanolyan a szíve, nem történik igazi változás, és ilyenkor van az, hogy hát akkor újra elválunk, hát ha majd a következő, és akkor így jönnek a háromszoros, négyszeres elváltak. De a szív nem változik. Pedig ami igazán fontos, az itt van belül. Ami igazán meghatároz bármit, és amin áll vagy bukik az, hogy milyen az életünk, az, hogy hol van a szívünk, és milyen a szívünk, és kié a szívünk. A részlet, amit felolvasom a Bibliában, az arról szól, hogy hadd mondjam el, hogy milyen környezetben szól Isten a néphez. Már Babilonban vannak, már elburcolták őket Babilonban, ugye a fogságban, ott szól hozzájuk Ezékiel. Isten előre figyelmeztette a népet, mindenféle proféták által, Hóseás által, például Ézsaiás által, Jeremiás által, hogy baj lesz. Ha nem hagytok fel a ti bűneitekkel, a ti erkölcstelenségetekkel, azzal, hogy belevegyültök a ti környezetetekbe, azzal, hogy közönösek vagytok irántam, ennek rossz vége lesz, és eljönnek azok a napok, amelyekre azt mondjátok, hogy nem szeretem őket. És egészen konkrétan megfogalmazta több proféta, hogy ez politikailag fog megtörténni, el fogják foglalni a Szentvárost, a templomot lerombolják, és titeket pedig elhurcolnak. És így is lett időszámításunk előtt, illetve Krisztus előtt, 590-es években elfoglalták, végül bekerítették az asszírok Jeruzsálem városát is, illetve a babiloniak, és elhurcolták a vezető réteget és a zsidók nagy részét a babiloni térségbe, és ott különböző településeken letelepítették őket, és folyóvizek mellett voltak, ugye ezt olvassuk, hogy Babilon folyóvizeinél sírtunk, ugye ezzel kapcsolatban énekünk is van, és mégis bekövetkezett ez. Na most ebben a fogságban írja Ezékiel, amit ír, ebben a fogságban küldi Isten Ezékielt az ő népéért. Nagyon sok ítéletes dolgot is mond a könyv első felében, érdemes elolvasni, eléggé jól követhető az Ezékiel könyvének a tematikája. Az elején elmondja a múltat, és az a rész, amit én olvastam, az már szabadításról szól, hogy vége lesz ennek a nyomorúságnak, vége lesz a büntetésnek. És pontosan ez a rész arról szól, hogy Isten elveszi a nép kő szívét, és új szívet, hús szívet ad majd nekik. Érdekes, nem azt mondja, hogy majd megszabadítalak benneteket, hogy majd megváltozik a ti körülményetek. Nem mondja el így konkrétan, hogy akkor lesz egy politikai fordulat, és akkor majd meg fogtok szabadulni, és hazaengednek benneteket. Nem erről beszél, hanem a szívük megváltozásáról. Azt mondja, hogy új szívet adok nektek. Az igazán lényeges dolgot változtatom meg. Nem a körülményeiteket, hanem a szíveteket. Én hiszem, hogy azért szólított meg ez az ige engem, mert nekem is új szívet akar adni, és mindannyiunknak új szívet akar adni Isten. Ha kicsit őszinték vagyunk, és egy kicsit szembenézünk magunkkal, akkor látjuk, hogy mi se vagyunk azért annyira jó helyzetben. És most itt nem a körülményeinkre gondolok, hanem a szívünkre. Meg vagyunk tépázva a világ kívánságai által, ezt mindenki maga tudja a saját életében. A munkánk, a szórakozásaink, a hobbiaink által, bűnös szokásaink által. De talán a legrosszabb az, ami a nép közében és az ezékieli korban is a legnagyobb probléma volt, az Isten iránti közöny. Ugye ez látszik a gyülekezeti alkalmakon való részvételben, a hétközi alkalmakon különösképpen, de azért vasárnap is. Persze most ti vagytok itt, ti halljátok ezt, de ez akkor is így van, és ezzel szembe kell nézni. A gyülekezet létszámának odaszállásbeli és anyagi csökkenését látjuk. Meglankadt az Isten népe. Elkényelmesed, de megzsírosodott a szíve az Isten népének itt is. Bizony azt kell mondanunk, hogy a saját magunk fogjai vagyunk. Most minket nem hurcoltak el, de az igazán nagy fogság az a szívünknek a fogsága. És vannak olyanok is közöttünk, akik már annyira fogjai önmaguknak, hogy nem bírnak eljönni az Isten tiszteletre, mert egyszerűen képtelenek odajárulni az Úr el, hogy mehetnék én eléd? Mert nem enged a saját életem, nem tudok oda menni, hát hogy mehetnék az Úr elé? Hogy lehetnék így kapcsolatban vele? A körülményeink azt kell mondanom, hogy jók. Van házunk, sokunknak autónk is van, van miben ruházkodnunk, van mit ennünk, van mit innunk, többé-kevésbé egészségesek vagyunk. Persze ezt mindenki tudja magáról, hogy hol tart, vagy hogy van. A gyülekezet körülménye is jók, megvan mindenünk, ami ahhoz kell, hogy ez egy élő gyülekezet, hanem új szívre van szükségünk. A zsidókat, az őket körülvevő népek, azok gúnyolták. Ugye, amikor a zsidók bevonultak a Kánaán földjére, az ott nem üres volt, sokféle nép lakott ott. De Ezékiel egyébként a hettitákra, emoreusokra gondol, meg az edomitákra, akikkel Izrael már azóta konfliktusban volt, hogy bejöttek a Kánaán földjére. És ezek a népek gúnyolták Izraelt, mert ugye az nem csak politikailag, hanem vallásilag, szellemileg is egymás ellen voltak, más isteneket tiszteltek. És ezek a népek gúnyolták Izraelt, hogyha valami nem úgy sikerült, hát hol van a ti istenetek? Hol van a ti istenetek, aki megszabadít bennetek ebből az állapototokból? Tessék, nem volt hatalma arra, hogy elkergesse a babiloniakat. És testvérek, mi mit dicsekedhetünk a pogányok előtt? Talán az, hogy időnként eljárunk a templomba? Talán azzal dicsekedhetünk, hogy rendesen élünk? Ők is megteszik. Nagyon sok rendes, dolgos, becsületes ember van ebben a faluban, aki ide nem jár el. Mi mivel dicsekedhetünk? Olyan rossz, amikor a pogányok szája által gyaláztatik az Úr neve, és miattunk, miattam. Amikor ők mondják meg, és ők feddenek bennünket, hogy hát neked nem így kéne viselkedni. Vagy mi a különbség közted és köztem? Miért kéne nekem templomba járni, ha te is ugyanolyan vagy, mint én? Ugyanazt csinálod, amit én? Mi különböztet meg? És bizony gúnyolnak azért bennünket is. Keresztjének mondjátok magatokat, de azért titeket sem hagyja el a betegség, titeket sem kerül el a bűn, ti sem vagytok ám tökéletesek, miért kéne követnem a ti isteneteket? Mit tesz a ti istenetek veletek, ami olyan különleges? Miben különbözik a ti istenetek a mi isteneinktől, a pénztől, a hatalomtól, az erényeinktől, a rendes életünktől? Az, hogy én dolgoztam világéletemet, ez a mi istenünk, mondják a pogányok. Miben különbözik a ti istenetek? Minket is gúnyolnak bizony. Testvérek, az Isten nem hagyja az ő népét gúnyolni. Ezékiel egy a zsidók számára nagyon fontos részletet emel ki a szövetség könyvéből, és a szövetséget hozza elő a szövegben. És ő általa, Ezékiel által Isten azt mondja, hogy mindennek ellenére, minden bűnötök és minden közönyötök és minden gyalázatos dolog ellenére ti az én népem vagytok. Lehet, hogy gúnyolnak titeket, és lehet, hogy jogosan, sőt, biztos, hogy jogosan, de ti akkor is az enyém vagytok. Én választottalak ki benneteket, én hívtalak el benneteket. Én követtem minden lépéseteket, már akkor tudtam rólatok, amikor az anyamében voltatok. Annak ellenére az enyém vagytok, hogy megcsaltatok, és újból elfordultatok tőlem, pedig én megbocsátottam. És küldtem az én lelkemet, és adtam a megbocsátó feloldozást, de ti újra a bűnök felé fordultatok. De ennek ellenére még így is az enyém vagytok. És az Úr megújítja az ő szövetségét, és emlékezteti a népet az ő szövetségére, hogy megsokasítom Ábrahám utódait, és tiétek lesz a Kánaán, és nem állhat ellen nektek senki. És mivel Isten a szövetségét megtartja, nem ember ő, hogy hazudjon, ezért ez így is van. És ez nem hazugság. Nem hagyja, hogy az ő népe káromoltassék, vagy az ő népe miatt ő maga káromoltassék. Ezért azt mondja, hogy új szívet adok nektek, és új lelket adok. Ugye az új szív, ugye itt két kifejezést mond. Szívet és a lelket. Ugye ez kettő szót jelöl az eredeti szövegben. A szív az a szeretetnek és a gondolatoknak a lakhelye. Tehát az a hely lesz ez az új szív, ahonnan Istent látjátok, amivel Istent érzitek, és Istenre érzelemmel tekintetek. És ahonnan egy olyan új szívet ad nekünk Isten, ami által úgy látjuk a világot, és úgy látjuk az életünket, mint ahogy ő lát. Ez a látás, ez a szeretet, ez az indulat. És az új lélek, amit mond, az pedig ennek az ereje. És adok hozzá erőt, nem csak új látást, nem csak új világszemléletet, nem csak új gondolatokat adok nektek, hanem erőt is adok hozzá, a ruhahot, az én lelkemet, az isteni lelket adom belétek, hogy mindezt, az új látást meg is tudjátok valósítani. És nem csak mint egyén, hanem mint közösség. Mert Isten lelke átjárja a közösséget, akár egy emberen keresztül is, és megvalósítja az ő tervét. Minden, mind a látás megváltozására, mind az erőre szükség van, hogy újjá legyen az életünk. A régi szív, az kőszív. Az kemény, az rideg, az lehúz. Ehelyett Isten új szívet ad. És nem azért, mert mi jók vagyunk. Nem azért, mert, még csak nem is azért, mert megbánjuk a korábbi cselekedeteinket. Nem mi irányítjuk őt. Nem mi váltjuk ki az ő cselekedetét, hogy jó uram, megbántam, akkor jöhet az áldás. Hanem ő magáért teszi ezt. Csak önmagáért. Azt mondja, csak magamért, csak önmagamért teszem. És ez mit jelent? Talán önző lenne az Úr? Nem. Ő azért ad új szívet az ő népének, mert ő ilyen. Ő magára utal. Azért adok nektek új szívet, mert én ilyen vagyok. Ő könyörülő, ő szerető Isten. Én olyan vagyok, akit meg lehet csalni, meg lehet el lehet tőlem fordulni, és közönnyen lehet felém viseltetni, de én akkor is megkönyörülök. Mert én ilyen vagyok. Mert ő az Isten. Mert az Isten szeretet. És olyan Isten, aki méltó arra, hogy dicsérjék. Mi nem befolyásolhatjuk őt. Nem a bűnbánatunk váltja ki mindezt. Ő egyszerűen önálló Úr, és ő ad új szívet, és új lelket az ő népének, ha ő akar. És ezt végül meg is tette Izraellel. Mert aztán hozzáfordultak Babilon folyóvizeinél, megalázkodtak, meg volt a bűnbánat is, de az Úr ettől függetlenül megkönnyörült nekik, és aztán hazamehettek, jött a politikai változás is, felépült a templom, felépült a városfal, aztán újra elfordultak az Úrtól, aztán jöttek a Makkabeus háborúk, aztán jött a római uralom, és 70-ben lerombolták a templomot, és szétűzettek szerte az egész akkor ismert világban a zsidók, és újra a büntetés jött rájuk, de az Úr velük maradt, mert 1900 évvel később újra beteljesedett ez az ige, összegyűjtötte őket Izrael földjére, az 1940-es évek végén megalakult Izrael állam, és újra elhordozza, és továbbra is elhordozza őket, és könyörül rajtuk. Krisztusban új szövetséget kötött az emberiséggel Isten. Most már nem csak a zsidókra vonatkozik ez a szövetség, hanem ránk is. Ugye látni fogjuk az úrvacsorában, hallani is fogjuk, hogy az ő vére az új szövetség, amit Isten már nem csak a zsidó néppel, hanem az egész világgal, az egész emberiséggel kötött. Ez megtörtént, és ez a szövetség érvényben van most is. Mi felrúghattuk, de ő nem. Ez továbbra is érvényes, és új szívet akar adni nekünk is. Mert azt mondja, hogy az ő, hogy az én népem lesztek, én a ti istenetek leszek, és ti lesztek az én népem. Új körülményeket mi is tudunk teremteni magunknak. Ha nagyon összefogunk, fel tudunk húzni ide palotát akár, de a szívünket ő nem változik meg. De új szívet csak ő tud adni. Csak ő tud új szívet adni. Azt mi nem tudunk csinálni magunknak, nem tudunk megújulni a saját erőnkből, nem tudjuk magunkat a saját fejünknél fogva kihúzni a gödörből. Csak ő tudja megtenni. Ha akarsz új szívet, akkor légy készen. Semmi más nem ér ez az ige. Még ez sem mondja úgy konkrétan, csak azt mondja, hogy én új szívet adok nektek. Nem ér semmit arról, hogy nekünk mit kell tenni azért, hogy új szívet kapjunk. Nem tehet semmi más, csak azt, hogy készen várod, hogy kapjál az Úrtól új szívet. Ez olyan, mint amikor tudjuk, hogy jön az eső közeleg. Nem befolyásolhatjuk az esőt, nem tehetjük korábbra, nem tehetjük későbbre, az jön. Mi esetleg egy esernyőt hozhatunk, vagy egy esőkabátot vehetünk fel. Mi nem befolyásolhatjuk, nem tudjuk késleltetni, csak várni tudjuk. És nem tehetünk semmit ezért. Mi csak rosszat tudunk tenni, és mi csak becsapni tudjuk önmagunkat, meg Isten. A felolvasott igénk után van az a szakasz, az a híres rész a Bibliában, amikor ugye, Isten népének a csontjai ott hevernek a völgyben. És a prófétát szólítja Isten, hogy profétáljon ezeknek a száraz csontoknak, hogy megelevenedjenek. Azok a csontok ott hevernek, nem tesznek semmit, nem történik egyébként velük semmi, addig, amíg az Úr nem szól. Mi is olyanok vagyunk, mint ezek a száraz csontok. Annyit kell tennünk, ha tennünk kell valamit, hogy várjunk, és készé tesszük a szívünket arra, hogy ez megtörténjen, és elhisszük, hogy ez lehetséges. Tenni valamit ő tud, és tenni is fog. Ő új szívet fog adni nekünk. Egyedül önmagáért. Ez az ő ígéretem a számunkra. És akkor éhesek leszünk, és termékenyek, mert utána ezt írja az igében, és ezt ígéri. Éhesek leszünk az ő igéjére, mint a kenyérre, a vele való kapcsolatra, és termékeny lesz az életünk, és akkor nem kármolni, hanem dicsérni fogják az ő nevét. Itt valamit tett Isten ezzel az emberrel. Legyen bárcsak úgy lenne, hogy mi is ilyen emberek lennénk. Felolvasott igében az új szív ígérete előtt azt ígéri Isten, hogy előbb megtisztít bennünket. Erre is szükség van, és lehetőség van az úrvacsorában. Mert ahogy a víz lemossa a koszt a testünkről, úgy az ő vére lemossa a mi bűneinket, a szívünkből és az életünkből. Először erre van szükség ahhoz, hogy új szívet adjon nekünk. Én ilyen új évet kívánok mindenkinek, hogy egy ilyen új szívünk, hogy egy ilyen új szívvel vágjunk neki, amikor aztán újjá lehet körülöttünk minden. Mert Isten rajtunk is véghez viszi az ő tervét. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, látjuk a mi egész életünket, a mi múltunkat, hogy hányszor jártunk már ugyanitt. Hányszor voltunk ugyanebben az állapotban. Szólt a te igéd, értjük is, tudjuk is, hogy ránk vonatkozik, és ma is döntenünk kell, mit kezdünk vele. Drága Istenünk, szeretnénk az új szív gyümölcseit. De tudjuk, Urunk, hogy ez egy nagy beavatkozás. Ez a szívműtét, amit te elvégezhetsz ma rajtunk, ahhoz azért az kell, hogy hagyjuk magunkat, és várjuk ezt. Urunk Istenünk, legyen a Te akaratod szerint, tégy úgy, ahogy Te akarod, mi készek vagyunk. Te látod a mi kőszívünket, újíts meg bennünket egészen. Simádkozunk azért, hogy ez az úrvacsorai közösségben is megtörténhessen, amikor megtisztítasz bennünket minden bűntől. Köszönjük, hogy tiszta lapot kaphatunk, de nem csak tiszta lapra van szükségünk, hanem új szívre is, hogy utána minden újjá legyen a mi életünkben. Urunk Istenünk, vidd végbe a Te tervedet a mi életünkben. Amen. Úrvacsorára készüljünk, mint ahogy látjátok az úrvacsorára, az úrvacsorai asztalt megterítettük, immár minden kész. 151. dicséretünkkel készüljünk az úrvacsora vételére, az Úr Jézussal való közösségre, az ige szerint. 151. dicséretünk így kezdődik, Uram Isten, siess minket megsegíteni.